Szóló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Fóris Rita énekesnővel, a Magyar Hajnal Énekstúdió tanárával Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és velünk van itt a stúdióban Fóris Rita, énekesnő, a Magyar Hajnal Énekstúdiónak a tanára. Köszöntelek itt, Rita.
Én is köszöntök mindenkit szeretettel.
Sokan mondják, hogy kérnek valamit, vagy valakivé szeretnének válni, de mondjuk nem mernek, vagy bizonytalanok, és a szeretet mégis odafűzi hozzájuk, hogy van egy hivatásuk, amit meg akarnak valósítani. Azt szokták ilyenkor mondani, hogy a szeretet, hogyha a szeretetet érez közben, akkor biztos, igen, hogy ott a helyem. Isten azért teremtett meg, hogy szeretetben legyünk, mert hát ő maga a szeretet, és hogyha szeret minket, akkor azt akarja, hogy nekünk jó legyen. Ha már a dicsőítés így többször szóba jött, akkor ki kell emelni a Hozzád jövök című dalatokat, ami most Szikra díjat is kapott a legjobb dicsőítő kategóriában. Milyen érzés volt átvenni ezt a kitüntetést?
Nagyon furcsa érzés volt, úgy éreztem magam, mint egy ilyen Oscar díját adó gálán, de tényleg kezemben a szoborral, és akkor most mondjak valamit, meglepett, nagyon meglepett, én nem gondoltam volna, hogy nekem ítélik, és nyilván nagyon hálás is vagyok ezért. Mindazonáltal ez a dal nem azért íródott, hogy ezzel díjat nyerjek, ez csak egy plusz bónusz. Ez a dal egyébként pont úgy íródott, hogy az életem legmélyebb pontján voltam, és amikor én a Hozzád jövök, Uram felkiáltást kiénekelte magamból, ez a dalnak a refrénje, hozzád emelem tekintetem, akkor gyakorlatilag pont a legmélyebb pont. Tehát konkrétan sírtam a hálószobámban, mert megoldhatatlannak tűnt a probléma, és kimentem a zongorához a nappaliba, és úgy, ahogy van, elénekeltem ezt a refrént. Tehát, hogy ez nem is az én szüleményem, hanem ez Isten lelke, én úgy érzem, úgy gondolom. És kiénekeltem magamból, és aztán jött a többi része a dalnak, ami meg egy megvallás. És akkor még, ezt mindig elmondom, mikor a díjjal kapcsolatban beszélünk a dalról, hogy akkor még nem volt megoldva a probléma, akkor még nem láttam a megoldást, de ki tudtam énekelni, tehát azzal a mustármagnyi hittel megvallottam, hogy igen, az, aki benned bízik, az meg nem szégyenül. És aki hozzád hittel lép, az megmenekül. Szóval, hogy ez egy ilyen a hitemnek a megéneklése volt, és válaszul nyilván az volt, hogy megéltem, mert Isten kiszabadított bennünket, és megáldott bennünket, és már csak múlt időben beszélhetünk erről az adott problémáról, de ez vigasztalás és reményt adó dolog a jövőre nézve is, hogy ahogy ebből kimentett minket, a következőből is ki fog menteni. Szóval ez a dal, ez tényleg egy ilyen isteni meglátogatásnak az eredménye, és hogyha már díjat kapott, akkor igazából ezt a díjat Istennek ítélhetjük oda.
Akkor, amikor énekelsz, akkor is megtapasztalod így Istennek azt, hogy a Szentlélek benned van, és rajtad keresztül áramlik az ő ereje?
Jó, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, nagyon fontos kérdés, ugyanis ezzel kapcsolatban van egy olyan ige bennem, ami mondhatjuk, hogy hát sok ilyen életigén van, ami végig is az életemben, de ezt, ha gondolod, föl is olvashatom akár?
Igen.
Ez az 1 Sámuel 16-23, és valahányszor megszállt a Saul Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. De ez nem egy ilyen tipikus életigés ige szakasz, de nekem minden egyes szolgálatomkor, vagy akár csak amikor énekelek Istennek, vagy közösségben, vagy bárhol vagyok, nyilván ez inkább közösségére vonatkozik, ez bevillan ez az ige. Ugyanis, amikor mi énekelünk Istennek, és most kimondottan a dicsőítésben szolgálókra gondolok, akiket használ Isten, mert ajándékot adott arra, hogy énekeljenek, lantot pengessenek, gitározzanak, zongorázzanak, bármit csináljanak, orgonáljanak, bármit. Azt gondolom, hogy ez a mi hagyatékunk is, hogy mi örökségünk is. Amikor mi énekelünk, nem csupán melódiákat hagy el a szánkon keresztül a dallam, hanem ott van benne Isten szelleme, ami viszont működik. És nekem meggyőződésem, és egyébként van is ilyen visszajelzés, hogy ahogy éneklek, és ez nem saját magam veregetése, mert ez egy ajándék, és mindenkinek az, aki kapta Istentől is, haszonra kaptuk, hogy mikor énekelünk, zenélünk, és ezt egy közösségben tesszük, akkor igenis az ott ülők, ott állók, akik jelen vannak, egyszerűen meg tudnak szabadulni, meg tudnak gyógyulni, meg tudnak változni, új életre találhatnak, a lelkük szárnyalhat, mert egyszerűen abban a dalban, abban a zenében, abban a melódiában Isten ereje ott lesz. És ez egy hatalmas lehetőség a számunkra, hogy éljünk vele.
És neked volt ilyen konkrét emléked, amikor a színpadon álltál, és mondjuk esetleg elbizonytalanodtál, de hátra tudtál dőlni Istennek ebbe az erejébe?
Rengetegszer van ilyen, így van, szóval ezt tapasztalom, hogy emberként kevesek lennénk egy ilyen szolgálatra, hát ez egy nagyon felelősségteljes szolgálat, és hogyha csak arra nézek, hogy én ki vagyok, akkor nincs ott a helyem. Talán mindenki életében találnánk olyat, ami miatt hát nem vagyunk erre méltóak. De Isten kegyelme az sokkal nagyobb ennél, és az ereje is. És amikor én átadom magam, hogy egy csatornaként tudjak ott lenni, és nyilván ez egy óriási kontraszt az előadó művészet és a dicsőítés. Tehát, hogy valahogy kéz a kézben jár, de nagyon másról szól. És amikor mi kiállunk dicsőíteni, akkor nem szakmázunk, akkor nem hangképzünk, úgymond, hanem egyszerűen átadjuk magunkat Isten szellemének, hogy az ő jelenlétébe bekapcsolódva másnak is segítsünk, hogy ő is be tudjon kapcsolódni.
Ez a kontraszt esetleg visszavezethető oda, amikor fiatal lányként a zeneművészet és a világias gondolkodó barátaid és a erkölcsöt és a hitet, a keresztény életmódot támogató szüleid között összefeszült benned, hogy most is így valamiképpen így a színpadon álláskor ez megfogalmazódik benned, hogy mennyire játszál isteni dicsőítést, vagy világi zenét, vagy most már elköteleződtél?
Nem, ez nem oda köthető, szerintem ez, én ettől függetlenül érzem azt, hogy azért nehéz, mert hogyha kiállunk, mert hát sajnos egyébként, vagy nem sajnos, de a gyülekezeti éneklés vagy zenélésben kicsit ez ilyen hasonult a világi pódiumokhoz, tehát színpadon állunk, jó, mondjuk egy katolikus templomban lehet, hogy nem, bár ott is van egy pici emelvény, talán a lépcsőre állunk föl, tehát van egy olyan körülmény, hogy a hívek néznek minket, mégiscsak egy elválasztottságban vagyunk, mint egy ilyen előadók és közönség, de ezt át kell törni, tehát én erre gondoltam, hogy amikor így tekintünk rá, más egy koncert, egy dicsőítő koncert olyan is van, az megérne egy másik beszélgetést, hogy az hogy meg mint folyhat vagy zajlódhat. De amikor arról beszélünk, hogy egy istentiszteleten vagy egy misén a zenélés az egy közösségi dolog legyen, akkor ha tehetném, akkor én nem is pódium és közönségként állítanám be, ez mondjuk helyi adottságoknak köszönhető, vagy nem tudom én minek, szokásoknak, hanem mondjuk belehelyezkedne a zenész társadalom is a hívek közé, és együtt egy szívvel énekelnénk az Úrnak. Szóval, hogy erre mondtam, hogy talán nehéz meg érezni a különbséget elsőként, mert mégiscsak ránk szegeződnek a tekintetek, nálunk még világítás is van, kamerák is vannak, szóval az egész így adja magát, hogy de hát én nekem nem jelent ez nehézséget, amikor éneklek, hogy ne erre gondoljak, hogy én most nem szerepelni jöttem, hanem én Istennek éneklek. Szóval, hogy ez hál' Istennek nem úgy probléma, hanem úgy probléma, hogy mindenkinek helyére kell tenni a fejébe ezt, hogy ők nem közönség, én pedig nem előadó művész vagyok, hanem együtt zenélünk Istennek.
Van esetleg valami kis rituáléd, vagy szertartásod, amit így színpadra állás előtt így Istennek csinálsz, hogy így felkészítsd magad, hogy átadd magadat neki, hogy így minden rendben legyen?
Az a baj, hogy nem lenne rossz, ha lenne ilyen, de egyszerűen amíg ebben a fizikai porhüvelyben vagyunk, az idő az még van. Lesz, amikor már nem lesz idő, de most még van úgy, hogy általában egy ötfős családnak elindulni otthonról és beesni a gyülekezetbe, az feladat. Nyilván dönthetnék úgy, hogy másképp csinálom, de még nem teljesen sikerült, úgyhogy nincs nagy rituálé, annyi van, hogy adom magam, nyilván imádkozom egyet, hogy Isten jelenlétébe tényleg. Tehát igazából Isten jelenléte ott van az életünkben, szóval ezt nem is kell nagyon elszellemiesíteni. A legjobb, ha ugyanazt folytatjuk a színpadon, amit a hétköznapokban folytatunk, hogy Isten jelenlétében mozgunk, járunk, vagyunk.
Akkor talán ez a letisztultság, meg egyszerűség az, ami segít, hogy nem akarod túlságosan túlcsicsázni, vagy túlságosan kiszínezni, hanem egyszerűen azt adni, így, aki vagy.
Így, ez a legfontosabb szerintem, tehát nincs színjátszás.
És a gyülekezettel együtt a közösségben akkor azt is megéled, ahogy mondtad, hogy így egyek vagytok, hogy a szívetek együtt dobban a zene által.
Igen, ez egy hatalmas erőforrás szerintem, és mindenkinek érdemes ezt mélyen átélni. Nyilván erre van, akinek jobban van hite, van, akinek kevésbé. Nálunk is tapasztalom, hogy van, aki mondjuk, mit tudom, dicsőítés felénél beérkezik, tehát nincs az a szigor, hogy most akkor az istentisztelet elejénél mindenki ott üljön. Nem értem, de hál' Istennek van egy olyan réteg, akik meg ott vannak az első pillanattól, mert felfogták és megtapasztalták, hogy micsoda erő van ebben a közös dicsőítésben. Szóval tudom, otthon is lehet dicsőíteni, én is számtalanszor leülök a zongora mellé, és Isten dicsőítem, de amikor ketten vagy hárman, ahogy az ige is mondja, összegyűlünk egy akarattal, abba Isten is gyönyörködik, az ő jelenléte az úgy árad ki, ahogy nem azt mondom, hogy jobban vagy rosszabbul, hanem másképp. Tehát mindegyik egy másfajta megtapasztalása Istennek. Az egyéni belső szobai dicsőítés is, és a közösségi, de ebben egyszerűen hatalmas kincs van.
pont erre is akartam rákérdezni, hogy te melyikben vagy inkább otthon, akkor, amikor így együtt lehettek, vagy akkor, amikor inkább így magadba vonulhatsz el, de akkor ez a kettő inkább így kiegészíti egymást.
Igen, azt mondhatom, hogy nem tudnék választani, mert mind a kettőre szükség van, és mind a kettő nagyon jó, és mind a kettő különbözően speciális.
És amikor mostanában a férjeddel mondjuk leültök egy dalt írni, vagy egy új videoklipet összeállítani, akkor az hogyan kell elképzelni ezeket az előkészületi munkákat? Hagyjátok, hogy így a inspiráció, az ihlet megérintsen titeket, vagy esetleg valamiképpen máshogy terveztek?
Az az érdekes, hogy még nagyon olyan közös dalunk nem is volt. Olyan már, tehát meg nyilván mindegyikbe bevonjuk a másikat, szóval kérdezzünk, esetleg tanácsolunk, vagy tanácsot kérünk a másiktól, de magában a születés, vagy hát vajudási folyamatban azért nem nagyon vagyunk benne egymásban. Szóval mondom, ez még most azért a jelenben még nincsen közös dalunk, de egyébként a jövőben simán lehet, hogy lehet. Azt még nem tudom, hogy működik, hogyha együtt írunk egy dalt. Mikor már a megvalósítás folyamata van, mikor egy stúdiózás, vagy egy klipforgatás, akkor abszolút segítjük egymást, ötletelünk, tanácsoljuk, szóval ilyen kéz a kézben mi gondoljuk a dolgokat a legapróbb részletekig is.
Szerinted mennyire nyitott ma a világ így a keresztény zenére?
Nagyon nehéz kérdés, mert azért nehéz, mert a világ és a világi zene az iszonyatosan profi. Szóval rengeteg pénzt ölnek bele, gyakorlatilag, hogy egy világi zenekar, ahogy él, szerintem beledöntik, amiük van, és nyilván rossz is, jó hozadéka is van, de rettentő profi, tehát hogyha a klipeiket megnézzük, ötlet gazdag, hát van költsége is nyilván, zeneileg is nagyon jól össze vannak rakva. Ha azt nézem, hogy valahogy ezzel kéne, most idézőjelbe teszem felvenni a versenyt egy keresztény zenésztek, akkor azt mondom, hogy nehéz. Talán nem jó ez a szó rá, hogy verseny, de valahogy be kéne jutnunk ugye abba a közegbe, és bármennyire is rossz ezt kimondani, ahhoz, hogy mondjuk egy klipre rányomjon, és a 3 másodperc után ne zárja be, ahhoz az kell, hogy ez is valahogy így profi legyen. Szóval mi azon vagyunk. Tehát én azt vallom, hogy Isten lelke bárkit, bárhol, tehát tényleg szuverén módon ő meg tud érinteni. Még egy, most bocsánat, azt mondja, de egy gagyi videóklippen keresztül is. De mégis, hogyha emberileg nézem, akkor, és azt szeretném, hogy eljusson a világi közegbe is, akkor nekünk is meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki. És ez nem a szellemi rovására nem megy, mert attól szellemi is marad a dolog, csak hogy egy kicsit megteremteni annak a profizmusát, hogy hallgatható és láthatóvá váljanak ezek a dolgok.
Mit gondolsz, hogy ugye a lányaid, ők nyitottak az Isten hit felé, ők is együtt énekelnek veletek, hogy a többi fiatalhoz mennyire áll közel a szellemi úton járás, akár így a lányaid barátaitól mit tapasztalsz?
A lányaimnak két fajta közegük is van, nyilván az iskolatársak, azok egy világi közösség, ugyanúgy, ahogy nekem a konziba a konzi is, és az általános iskola is, hát többségében világi fiatalból áll, és van a gyülekezeti ifis, meg gyerek központú kis csoportosulások. Én azt látom, hogy nyilván mind a két közegben igyekeznek jól érezni magukat, és mi ennek nagyon örülünk. Szóval mi nem vagyunk azoknak a hívei, hogy hát Jézus is a bűnösök barátja is volt, tehát Jézus ugyanúgy leült a parázna asszonnyal enni. És hogyha én azt mondanám a gyerekeimnek, hogy a világiakkal ne barátkozz, akkor megfosztom a világi kapcsolatokat is attól, hogy keresztény nyisson feléjük, és a gyerekeimet is egy csomó kapcsolódástól. Szóval ezt most csak azért mondtam el, hogy nyilván kétfajta szegmens van, az ifis és a gyülekezeti is csoport, azt látom, hogy éhezik, szomjazzák, élvezik Isten jelenlétét, teljes mértékben ifi tűzzel, hívvel, lelkesedéssel benne vannak nyakig, és nagyon jó ezt látni. Mi sok éven át ifi pásztorok voltunk, a férjemmel épp idén adtuk le. Szóval, hogy ez ebben nagyon jó benne lenni, mert egy nagyon friss, tüzes jelenlétet és sóvárgást tapasztalunk. A világi részen úgy érzem, hogy úgy csepek lehet nekik mondani, de nyilván egyik gyerekem sem titkolja, sőt, a legnagyobbik konzis lányomnak már nem egy, nem kettő osztálytársa jött el a gyülekezetbe és fordult oda Istenhez, tehát az egész élete megváltozott annak következtében, hogy nyitottak voltak rá, és a lányunk se zárkóztak el.
Mit jelent ez az ifi pásztorkodás a férjeddel, amit most így eddig csináltatok és abba hagytátok?
Ez azt jelenti, hogy volt egy, vagy van is egy ifi csoport a gyülekezetünkben, egy jó nagy tag létszámmal, most meg se tudom mondani jelenleg ide, szerintem a 30 és 60 között valahol, őket pásztorolni, programokat szervezni, ifi alkalmakat szervezni, konferenciákat, ha úgy van. Volt és van is egy, úgy mondhatom, hogy mozgalmunk, egy teljesen felekezetközi mozgalom, az a Kit Light. Az úgy indult, hogy a Kit nevű hétvégeket, a keresztény ifisági találkozó megszerveztük még annól Csillebércen, aztán volt vidéken is, háromnapos rendezvények, hogy az volt a vágyunk, hogy jöjjenek össze bárhonnan ifjúsági csoportok, vagy csak ifi tagok, akik egy hétvégén keresztül Isten jelenlétében tudnak tanításokat hallgatni, dicsőítésekben részt venni, kurzusokon, stb. Meg egyáltalán közösségben lenni másokkal. És ezek annyira jól sikerültek, és annyira áldottak voltak, hogy aztán behoztuk a hétköznapokba, és ezt folytatjuk is a férjemmel, a Kitet, ami már csak egy ilyen, vagy egy Kit Light-okat, egy estés ilyen találkozások, ezek minden hónap első vasárnapján vannak egyébként most a Lurdi házban, és oda is várunk minden szeretete minden érdeklődőt, mert pont az a cél, hogy felekezeti határokat döntögetve tényleg bárki, aki Istent közel akarja tudni magához, jöjjön, érezze meg, lássa meg, hogy jó az Isten, és milyen jó együtt lenni. Szóval ezeket csináljuk, és ez ugyanúgy az ifi, vagy egy kicsit már a nagyobb ifi.
Akkor az ilyen ökumenikus mozgalmak mellett azt is feladatodnak érzed, hogy így a fiatalokhoz szóljál?
Fontosnak találom, és amíg el is fogadnak a fiatalok, addig aztán azt hiszem, hogy tényleg tisztem is, és kötelességem is, és tényleg vannak fiatalok, akik megkeresnek bizonyos kérdésekben, maximálisan amennyire időm és energiám engedi, szeretem ezeket megválaszolni, szeretek leülni velük. Nyilván nehéz logisztikailag, mert dolgozom, nagyon sokat tanítok, a gyerekek is ott vannak, és tehát nehéz így, amíg tényleg idő van ezen a földön, de nagyon élvezem, hogyha az ifi korosztályhoz is szólhatok.
Magyar Hajnalének stúdióban tanítasz, ez mit ad neked az, hogy megoszthatod a tudásodat, és hát láthatod a következő művész generációt?
Fantasztikusan nagy élmény, nagyon-nagyon szeretem, és úgy megunhatatlannak tartom, mivel ez már inkább felnőtt oktatás, tehát 14 éves kor fölött érdemes azért a hangképzéssel mélyebben foglalkozni, vagy hát még jobb 18 éves kor után egyébként, de egy kicsit közelebb is áll hozzá, mint a... Én ugye zongoratanárként végeztem, és a 6 és 14 közöttiekkel úgy pöntyögni a zongorán egy picit, azt is nagyon szerettem, és csináltam is évekig, de ebben most úgy fürdőzöm, szóval tényleg személyiségek bontakoznak ki a zene hatására, a tanulmányok hatására, megismerni különböző karaktereket, hangokat, színeket, szóval fantasztikus utazás, nem csak a diáknak, hanem nekem is.
Akkor a zenének van egy ilyen gyógyító vagy emelő hatása, hogy így teljesen megváltoztatja embernek is a jellemét?
Én abszolút így érzem, a zene is önmagában. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért jobb úgy egy imát elmondani, hogy énekben, tehát a dicsőítésben ugye miről van szó, Istenhez szólunk, de miért jobb az, mint mondjuk elmondani úgy prózai módon. És egyik sem, igazából nem az, hogy jobb, hanem miért ad esetleg többet. És én arra jutottam, hogy Isten valahogy úgy alkotta meg a lelkünket, hogy a zene, ha csak meghaladsz egy harmóniát, az elindít benned ilyen lelki folyamatokat. És én abszolút azt érzem, hogy a zene az egy ilyen plusz adománya Istennek, egy plusz lehetőség, hogy ami tudást, mert meg tudod vallani azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, elmondtam. De hogyha ezt egy dallamba foglalva ismételgeted, vagy mondod, vagy nem kell ismételgetni, csak énekled neki, akkor az annyival mélyebbre viszi, tehát a lelkünk egyszerűen sokkal mélyebb dimenziókban tudja ugyanazt átélni, és ez szerintem, ezt Isten azért adta nekünk, hogy éljünk vele. Ez az egyik része, tehát, hogy a zene az tényleg gyógyít, mélyre visz, megépít, felépít, szóval nagyon-nagyon nagy kincs a zene, de hogyha csak arra gondolok visszatérve a tanítás részére, hogy egy-egy feladatnak az elvégzése, vagy egy pályának a megfutása, és egy hosszú távú feladatnak mondjuk a bejárása, hűség, kitartás, hosszú tűrés, egy csomó minden hoz, és az is a személyiséget fejleszti. Megtanulja a határait, megtanulja kezelni a határait, eddig tudok elérni, az már egy bevehetetlen, de próbáljuk meg. Szóval ez mind-mind a személyiséget nagyban befolyásolja és fejleszti.
Hogyha te így visszatekintesz így az életutadra a zene segítségével, hogy azzá váltál, aki ma vagy, akkor mi volt az a pont, ahol érezted azt, hogy Isten és a zene együtt az, ami a te utad és a te jövődben ezzel fogsz foglalkozni?
Folyamat volt, mikor én 99-ben végleg odafordultam Istenhez, és egyébként aztán azt el sem mondtuk a magánjellegű sztoriban, hogy akkor én megtértem Istenhez 99-ben, akkor egy csapásra véget tudtam vetni az addig életnek, a barátnak, annak a közegnek, szóval, hogy úgy egy tényleg éles fordulatot vett az életem. Ezt csak úgy kiegészítésképpen mondtam, hogy ugye a jó hír az az, hogy le tudtam tenni azokat a dolgokat, és egy nagy fordulás jött. De a lényeg az, hogy folyamatként élem meg, rögtön mikor közel kerültem Istenhez, és bekerültem ebbe a közösségbe, vagy hát akkor még egy másik közösségbe, akkor így elég hamar megtalált ez a szolgálat is, szóval kezembe nyomtak egy mikrofont, hogy akkor énekeljem a dalokat, és na én akkor éreztem azt, és aztán folyamatosan egyre inkább, ahogy nyílt még egy ajtó, még egy ajtó, még egy ajtó, szóval egyre jobban, ez amikor tágas térre viszlek című fejezet van, hogy így, na akkor folyamatosan éreztem, hogy na igen, ez volt a terved, Istenem, és helyemen vagyok, és te már akkor tudtad, amikor én még nem tudtam. Egyébként a Zene Világnapján október 1-én születtem, szóval ez Istennek a jó időzítése, meg humora is egy kicsit.
Te sokat olvasod egyébként így a Bibliát, ennyi ige részletet így tudsz fejből, hogy fontos neked az, hogy így beszélgess Istennel?
Ha tehetném, sokszorosát tenném, mert Isten igi egyébként olyan megunhatatlan, és egy olyan forrás, ami kiapathatatlan tényleg, és nagyon-nagyon keveset tudok, sajnos, sokkal többet szeretnék tudni, és sokkal mélyebben megismerni az isteni igazságokat a Biblián keresztül. A Bibliát úgy tekintem, mint Isten szavát, és ő maga mondja, állítja magára, hogy a teljes írás Istentől hirdetett, és aztán felsorolja, hogy mire alkalmas, és ez mind ott van benne. Isten igéje élő és ható, és egyszerűen, ha azt is írja, ugye, hogy a betű megöld, a szellem megelevenít, hogy pusztán betűk. De mégis Isten igéje az egy szellemmel betöltött valóság, és egyszerűen, ha olvasom, dolgozik bennem. Tehát ez egy misztérium, de olyan misztérium, ami nagyon közel van az emberhez, tehát nem kell el, ezt sem kell elvinni egy ilyen túlzott szellemiesített irányba, hanem egyszerűen olvassuk, és kinyílik, és dolgozik bennem. Talán már megtapasztaltatta is, hogy milyen az, amikor így, lehet, hogy már számtalanszor olvastad azt az igerészletet, de egyszer csak így beléd hasít, és így, így a szívedbe így belevésődik, na az a réma, az a kijelentés, ami Istentől jött aktuálisan a számomra. És lehet, hogy holnap már nem azt jelenti, meg előző nap sem, de akkor megteremte a gyümölcsét, és ez fantasztikus.
Hogyan látod a jövőt? Vannak ilyen konkrét tervek, amiket mindenképpen szeretnél még a jövőben elintézni, megvalósítani, vagy így Istenre bízod magadat, hogy vezessen, és hogy ő majd folyamatosan úgy is hozza, és a sors az segít?
Igen, a legjobb az utóbbi, amit mondasz, hogyha az alternatívák közül választhatok, hogy persze vannak terveink, családilag is ezt a Four is Five-ot nagyon szeretnénk még jobb előmenetelnek kitenni, dalokat írni, együtt megvalósítani. Ez mind-mind jó és szép, de amit te is mondtál, a legjobb az, hogyha Istenre bízzuk, és csak szeretnék benne lenni abba a folyamba, amiben ő belehelyez, és akkor a legjobb helyen vagyok tényleg, és annyira jó, hogy az ő tervei azok nem az én terveim, persze, ahogy mondtam, az igébe is ezek megtudhatóak a mi számunkra is, tehát vannak olyan titkok, amik egyszerűen csak kinyitódnak a mi számunkra, de az egész jövőképem egy nagyon pozitív jövőkép, és szeretnék benne lenni Isten tökéletes tervében, és adni magam ezekre.
Még így a Four is Five-ról jutott eszembe, hogy a nevetek az mit jelenti? Különleges nevetek van, hogy négy az öt?
Igen, ez a férjem találta ki, és a gyerekeim legnagyobb bánatára, mert ők nagyon nem elégedettek ezzel a nével. Hát igazából annyi a lényeg, hogy ugye a Four is nevet próbálta így kicsit viccesen szójátékkal, mert a Four is az ugye Four is, de a Four is az nem is négy, hanem már öt, hiszen öten vagyunk, de ugye ebben Isten is benne van, szóval leginkább a férjemet kéne erről megkérdezni, de a Four is név volt a fő lényeg, és az, hogy a Four isok nem négyen, hanem öten vannak.
Akkor reméljük, hogy a jövőben minél többekhez eljut a ti zenétek, és a dicsőítő, a keresztény zene is betör, vagy hogy átmegy a világi zenébe, hogy megismerhetik ők is. Egy zárásképpen még azt kérdezném, hogy a fiatalabb önmagadnak mit üzennél? Hogy annak a lánynak, aki voltál, és akivé ma váltál, hogy mit tanácsolnál?
Nagyon nehéz kérdés, de nagyon jó kérdés egyébként, hogyha fiatalabb önmagam mondjuk így konzis környéke, akkor mindenképp azt javasolnám, hogy tanulj és dolgozz és gyakorolj többet, nem mint hogyha nem lenne az elég, ahova most eljutottam, és nagyon elégedett vagyok, de itt hozzá kell tennem, hogy ez mind Isten kegyelme. Szóval gyakorolgattam én, meg tanulgattam én, de hogyha egy kicsit többet tettem volna, akkor most hát szeretnék még mélyebben látni, még mélyebben szántani minden területen, és amit ott akkor egy kicsit elhanyagoltam, esetleg azt most kell behozni, és felesleges. Ez az ifiknek mondom, a gyerek és ifi korosztálynak, hogy most például próbálkozom az angol nyelvvel, felnőtt fejjel, mert nem vagyok elégedett, nagyon nem vagyok elégedett a tudásommal, hát ott tálcán kínálják az iskolában, és aki okos, az minden területen az ott tanulja meg, de legyen az történelem, földrajz, bármi. Szóval talán, hogy egy kicsit ott több szorgalmat el tudtam volna viselni magamtól.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Four is Rita énekesnővel beszélgettünk, aki a Magyar Hajnal Énekstúdió énektanára. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Rita!
Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem!
Four is Rita énekesnővel, a Magyar Hajnal Énekstúdió tanárával Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.